Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Dénes Ferenc, sportközgazdász, boldog új évet, jó estét kívánok. Köszönöm, hogy eljött ezen a kellemes szeles napom. Azt senki nem vitatja, amennyire ezt a sajtóból követni lehet, hogy a sportfinanszírozás rendszerét azt át kell alakítani, de azon már van vita, hogy sport alatt mit kell érteni. Látványsportot, élsportot, minőségi sportot, tömegsportot, esélyegyenlőségi sportot, ifjúsági sportot, helyi sportot, vagy milyen sportot. Hol érdemes elkezdeni, már ha tényleg át kell alakítani a finanszírozást? És lehet, hogy nem soroltam föl mindent.
Hát majdnem mindent felsorolt. Én is jó estét kívánok mindenkinek, és áldott új évet kívánva. Azt mondom, hogy ha ott tartunk megint, hogy a sport fogalmát kell definiálni, hogy mit is értünk sporttal, az önmagában jelzi azt, hogy valami probléma van Magyarországon általában a sporttal, és ha úgy tetszik, annak a finanszírozásával. Számomra ugye a sportfinanszírozást azt jelenti, hogy a sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat kell biztosítani. Ugye azon folyik a vita, hogy ezt milyen arányba kell nagyjából a magán és közféra között megosztani, illetve mi a munka megosztás abban, hogy mi a feladat abban, hogy a közösségileg biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy az emberek széles körben tudjanak sportolni, és vagy élvezni a sporttevékenységet, és mi az, amit saját maguknak kell finanszírozniuk ebből. A viták zöme ebből származik.
Jó, de a készés válláspont ugye az, hogy az emberek finanszírozzák a saját jólétüknek az eszközeit, így a sportot is. Ez a liberális álláspont?
Én azt gondolom, ez a normális álláspont.
Akkor nem is ez a szélső álláspont? Az egyik?
Nem, én azt gondolom, hogy ezt mindenki alapnak tekinti. A másik alap, és ebben sincs igazából vita, hogy a hivatásos, professzionális sportot alapvetően azt a nézőknek, a médiumoknak, illetve a szponzoroknak, vállalatoknak, hirdetőknek kell finanszírozni. Ezt nagyjából, ha ezt a két szélső dolgot nézzük, ezt az Európa Unió álláspontja nagyjából egyértelmű. És azt gondolom, hogy árnyalatni különbségek vannak, azért alapvetően Magyarországon is ebben van egyfajta konszenzus. Az igazi probléma abban van, hogy az úgynevezett minőségi sport, tehát a látványsport és az amatőr sport között elhelyezkedő rész, ami egyébként Magyarországon tradicionálisan nagyon fontos, és erről megint komoly viták vannak, hogy ma Magyarországon ez mennyire fontos, nevezzük ezt mondjuk az olimpiai sportágak körének, azt kinek is kéne finanszírozni, hiszen az üzlet nem finanszírozza, mert nem látványsportok, ugyanakkor azok a sportolók, akik azokat a világra szóló teljesítményeket elérik kajakkenúban, vívásban, öttusában és így tovább, azok gyakorlatilag ténylegesen, és ez is hangzott a Peking olimpia után, professzionális sportolók abban az értelemben, hogy az életük, idejük nagy részét a versenyidőszakban ezt ennek a sportolásnak szentelik. Viszont mivel az üzlet nem finanszírozza ezt a dolgot, az a kérdés, hogy ezt maguknak kéne finanszírozni, mint amatőr sportolók, vagy pedig közpénzből kéne, állami pénzből finanszírozni.
Nézzük a nehezebb oldalt. Ha közpénzből finanszírozunk, ugye az azt jelenti, hogy valakitől, az adófizetőktől elveszük azt a pénzt, amit ezeknek az embereknek nagyon leegyszerűsítve odaadunk. Meg kell mutatni Mari néninek is, akitől elveszünk pénzt, hogy miért jó az neki, ha ezeknek az embereknek pénzt adunk ahhoz, hogy világszínvonalú teljesítményt tudjanak nyújtani, úgy, mint eddig. Miért jó?
Nagyon pontosan és nagyon jól érte le az alapproblémát. A sportszféra válasza az, hogy azért, mert ez a típusú teljesítmény jelentősen hozzájárul a nemzeti öntudat, a nemzeti önbecsülés, a közösségteremtéshez. Tehát mindannyian, akik mondjuk az olimpián győzni látjuk a magyar sportolót, úgy érezzük, hogy valamit kifejezett közösen, valamit hozzátette az a közösséghez, aminek ő tagja. Azt is hozzá kell tennünk, hogy az elmúlt 150 évben, nagyjából a rendszerváltás időszakáig, ez ténylegesen meghatározó politikai tényező volt. Nem csak a pártpolitikai értelemben, hanem nemzeti értelemben is. Már Kossuth idejében, most nem akarok ilyen messze visszamenni, de a két világháború időt a Horthy korszakban is, ez egy nagyon jelentős társadalmi ügy volt, nem csak politikai, társadalmi ügy volt, vagy hát a második világháború után ott már elsősorban politikai ügyként kezeltük a dolgot, de jelen volt. Ennek a jelentősége csökkent, viszont azt gondolom, hogy újra és újra elevenedik ez a dolog, elsősorban abban az helyzetben, hogy amikor az Európai Unión belül keressük a mi identitásunkat, a sport például egy jó fogadó. Azt gondolom, hogy ez az első. A második az érve, amit szoktak mondani, ez, hogy olyan típusú példaértéket nyújtanak a győztes magyar sportolók, akik húzzák a nem sportoló embereket, vagy főleg a fiatalokat, példát adnak, hogy menjenek el sportolni. Ebben már vannak erős kétségek, hiszen ha ez így lenne, ugye olimpiai bajnokaink mindig voltak, akkor nem lenne olyan gyászos a magyar sportolási ráta, mint amilyen, hiszen Európa...
7%-ot olvastam, ez egész elképesztő.
Hát ilyen, én is ez 7-10% között tudok, ami az egyik legkevesebb, az egyik legrosszabb Európában. Tehát erősen vitatható ez a húzó értéke. Meg ugyanerre a vitak persze azért van, mert hogy nincsen lehetőség, mert ha egyébként tele lennénk úszodával, akkor minden magyar fiatal vízilabdázna, most ez vagy így van, vagy nem így van, szóval bonyolult az ügy, de alapvetően ezt a kettőt szokták mondani, a közösséghez tartozást, illetve a példaértéket, ami alapvetően azt mondja, hogy van is, igenis van a közösségnek feladata ebben.
Jó, de ez elég meggyőzőnek hangzik Mari néninek is?
Nem hiszem.
Valami plusz kellene neki mondania ahhoz, hogy ezt elhiggye, és azt mondja, hogy én a következő kormányt is támogatni fogom, amelyik a sportra több pénzt akar adni, mert a végén úgyis itt dől el.
De most, ahogy fogalmazott, az nem ugyanaz, mint amiről eddig beszélünk. Az, hogy a sportra több pénzt ad, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy azoknak a sportolóknak adunk több pénzt, akik mondjuk egy nagyon szűk réteg, akik, még egyszer mondom, elsősorban az olimpiai sikerekhez kötődően jelentős eredményeket érnek el, és tényleg tegyük fel, hogy nem csak én, nem csak maga, hanem mondjuk az ország többsége büszke rá. Mert ha azt mondjuk, hogy a sportra több pénzt szánunk, akkor azt gondolom, hogy végig is kell gondolni, hogy tulajdonképpen ez mit jelent. Azért azt jelenti, hogy például az a szabadidősport, ami azt gondolom, hogy mégiscsak közösségileg a legfontosabb számunkra, hiszen ennek a nemzetgazdasági jelentősége ez jóval nagyobb. Nem csak lélekben emeli fel a magyart, hanem tényleg testileg, egészségi állapotban, pénzben is jól mérhető módon. Annak például a sportolási feltételei, hát enyhén szóval nem túl rózsásak Magyarországon. Bocsánat,
megálltunk itt egy pillanatra, azt mondja, hogy jól mérhető módon, az tényleg exakt módon ki van számolva, hogy a sportolásra fordított óra az valamiben mérve hány forintot hoz, és azt kinek hozza?
Megfogott. Tehát én egy nagyon régi tanulmány, de nem is ismerem a forrását, és nem is tudom a számítási módszereit, csak még államtitkár koromból láttam egy olyan elemzést, ami azt mondta, hogy a GDP-nek akár 20% körülé is elmegy arra a típusú tehát egészsége ügyi kasszából, ami egyébként egy sportolással megelőzhető lett volna. Tehát magyarán fogalmazva, hogy a sportolnánk akár a GDP 10-20%-ában mérve is kevesebbet kellene költenünk egészségügyi kiadásokra, mert ennyivel egészségesebbek lennénk, és nem lenne annyi egészségügyi problémánk.
Tehát, jó, ami miért az egészségügyi kassza finanszírozza a sportolást, ha a megtakarítás tőle nála fog jelentkezni?
Ezt sokan felteszik ezt a kérdést. És akkor egy más vizekre elvezünk, hogy vajon az egészségügy valóban ő a betegségeket gyógyított, és gyógyítja, és ebben, és ironikus vagyok, hogy a betegségben érdekelt, hiszen akkor nagy a kasszal.
Van forgalom.
Így van. Vagy pedig a megelőzésben érdekelt, és azt mondja, hogy az lenne jó, hogy az emberek nem betegek lennének, és arra kéne költeni. Ez egyébként, ha itt, ahogy kezdte a beszélgetést, ez egy nagyon fontos államszervezeti kérdés is a jövőre nézve, hogy egyébként mondjuk a sport államigazgatásilag, finanszírozásilag, az tulajdonképpen hova is tartozik, ha nem önálló ágazat, a kulturális szférához, vagy az egészségügyi, vagy netántán a honvédelem.
Jó, de én még mindig ott tartok, hogy még nálam is egyszerűbb és racionálisabb gondolkodású embernek nehéz lesz megmagyarázni, hogy miért kell az ő adójából nagyobb hányadot, vagy nehogy Isten nagyobb adószeletet betenni bármilyen sportra. És akkor nem is az élsportolókra gondolunk, hanem a falusi labdarúgó pályára. Amikor neki fáj a lába, sose fog oda menni. Valami kézzel fogható érv kellene, ami meggyőzi, hogy erre érdemes költeni.
A kézzel fogható érve az, hogy vajon miért fáj a lába?
Mert gyerekkorában nem sportol, de hát azt mondja, hogy egyszer élünk, sajnos ő már nem fog többet. A gyerekén megfogni, vagy hogy?
Ez egy nagyon súlyos társadalmi probléma, ha tényleg így gondolkoznánk, hogy csak azt mondani, hogy csak hedon is, csak fogyasztóként arra gondolni, hogy az a fontos, ami nekem van, és ha nekem egyszer már fáj a lábam, akkor mindenki más le van szar. Én azt gondolom, nem így gondolkozik a magyar társadalom sem, vagy reménykedjünk, hogy nem így gondolkozik. És azt gondolom, hogy a legfontosabb ér mégiscsak az a benne, de válasszuk ketté, mert nem szeretnék egy olyan álláspontba beszorulni, amely azt mondja, hogy éppenséggel közösségi pénzeket kéne. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos munkamegosztás van a közösség és a magánszféra között. A közösségnek szerintem, és ez az általános Európa Uniós irányelv is, a lehetőséget, a feltételeket kell segítenie megteremteni az emberek számára. Tehát például olyan lehetőség, hogy legyenek sport, kulturális sportpályák, legyenek sportolási lehetőségek, meg és ebbe segítsen, hogy az megfizethető áron legyen, már a bérleti díja megfizethető áron, de magát a sporttevékenységet alapvetően azoknak kell finanszírozniuk, akik ezt élvezik.
Nem akarok minden apró részletnél leragadni, már lehet, hogy kiderül, hogy nem apró részlet. Közösség alatt itt mit értünk, ha egy önkormányzat területén építenek egy atlétikai centrumot, ahová mi is bemehetünk, akkor a bérleti díjhoz az önkormányzat fog hozzájárulni? Az állam fog hozzájárulni?
Ugye,
hogy nekem ne kelljen a teljes árat kifizetni?
Igen, azt gondolom, hogy így van. Tehát ebbe kell egy tudatos felosztás, tehát hogy ez az amerikai, észak-amerikai Egyesült Államokban is ezt mindig el szoktam mondani, ahol azt gondolom, a legkiterjedtebb a piac, sportpiac gazdaság, tehát sportkapitalizmus, ott is a létesítmények építéséhez nagyon komolyan hozzájárul. A szövetségi állam, a helyi állam, illetve maga a város is, tehát közösségi pénzek vannak a történetben, ahol egyébként mondjuk a professzionális sport, a Los Angeles Lakers kosárlabda csapata, vagy az amerikai futballcsapatok is ingyen vagy nagyon csekély bérért bérlik a stadion, de magát a csapatot, hogy az működjön, azt nem támogatják. Komoly problémájuk is van belőle.
De mi a különbség a két működtetési modell között? Ha ott ez látványosan működik, akkor nálunk miért nem működik látványosan? Egy ugyanilyen modell, mondjuk leszámítva azt, hogy nincs Los Angeles Lakers nevű együttesünk, meg olyan színvonalú kosárlabdák.
Azért én nem számítanám, mert én azt gondolom, hogy az legfőképpen azért, mert mint azt próbáltam jelezni is Magyarországon, a sport fejlődése az elmúlt évszázad, vagy másfél évszázad alatt kicsit mást jelentett, mint egy polgári demokráciában. Természetesen.
Hát jó, mert nem voltunk polgári demokrácia.
Igen, így van, és a sport egy kicsit a filmművészethez, vagy az irodalomhoz hasonlóan valamit kifejezett. Tehát mit tudom, a századfordulón 1900-as években még az komoly küzdelmet jelent, hogy ne csak osztrák derbi legyen, hanem magyar derbi. Tehát ez egy politikai, társadalmi kérdés volt. Megint nem akarok a Horthy és a Rákosi időszakra utalni, de mondom, a sport ennél többet jelentett. Tehát nagyon nehéz megértenünk azt, hogy a sport az az, ami sport, tevékenység, játék, szórakozás és az egészségvédelem, nem pedig valamilyen fajta politikai történet.
Jó, már mint a polgári sport az, hogy egészségvédelem, szórakozás, jó érzés.
Igen.
A nem polgári sport, amiről meg a Rákosi rendszerben beszéltünk, vagy a Horthy időszakban beszéltünk, az meg egy más.
Igen, de,
na jó, de ez elmúlt.
Igen, csak ennek a tudatélemei itt vannak. Tehát nagyon érdekes, hogyha megfigyeli a magyar sport közvélemény, vagy a sportszakma is, amikor a sportról beszél, tulajdonképpen ezt a polgári eszmét mondja. Fair play, a tiszta játék, a részvétel a fontos, nem a győzelem, és ezeket mondjuk, mikor valóságosan élet-halál harc folyik a erőforrásokért, és bizony nagyon jól élnek sportolóink, nem túl jól élnek, de azért megélnek belőle a sportvezetők. Szóval miközben egyik oldalon ugye azt mondjuk, hogy ez egy játék, szórakozás, stb. Ténylegesen nagyon sok helyen, és a viták zömébe ebből fakad, nagyon komoly pénzügyi kérdésről van szó. Legjobb példára az Olimpiai Bizottság. Az olimpia tényleg egy szent eszme, és a világ egyik legnagyobb üzleti vállalkozása.
Jó, de akkor mit kell csinálni ahhoz, hogyha jól értem ezt a pozitív polgári sport eszményt, az ennek a jegyében való gondolkodást visszahozzuk. Kezdjünk úgy gondolkodni, mint amikor volt polgári sport Magyarországon?
Bármilyen furcsa, ezek a beszélgetések is hozzá segítenek. Tehát az, hogyha van embereknek füle a hallására, és azt gondolom, hogy egyre több embernek van, tehát tudomásul kell venni. Azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból a sport pedig az utolsó ilyen kádárista maradványa a társadalmi gondolkodásának, mindenki arra emlékszik, hogyha én, aki sportolt, hogy bezzeg az én időmben még melegítőt is adtak a sportegye. Igen, akkor meg 360 volt a kenyér, meg nem tudom, 5 forint a sör, kőbányai, vagy a valatoni világ. Már nem ez van. Az a helyzet, hogy azt akkor másképp fizettük meg. Tehát ha sportolni akarunk, az pontosan ugyanúgy ki kell fizetni, mint a nyelvoktatást, a zeneoktatást, vagy a táncoktatást. Annyiba kerül, amennyibe. Ezt még Magyarországon nagyon nehéz elfogadtatni a mai napig is. Van egy látásvita, ami egyébként azért sajnos ezt is el kell mondani, ugye, hogy nagyon sokat árt az a típusú történet, hogy amikor sportról beszélünk, alapvetően tényleg ezekről a kirívó rossz példákról beszélünk, vagy az olimpiai sikerek kell azonosítjuk a sportot, pedig ahogy a beszélgetést ön is kezdte, a sport egy jóval tágabb fogalom, és alapvetően a sport mégiscsak arról szól, hogy a társadalomnak nagy részének kéne valamilyen típusú egészséges életmódot folytatni, és ebben mozognia.
Lát arra valamilyen lehetőséget, hogy egy következő kormány, amelyik hát alig, hanem Fidesz kormány lesz, és ha visszaemlékszünk a Fidesz kormány idején a sportpolitikára, akkor ott nagy vehemenciával mentek neked. Mondjuk azt önnek mondom, aki akkor volt államtitkár, ugye? Elég nagy vehemenciával kezdték a a sportot fejleszteni. Ugyanez az irány marad? Válság van, hozzáteszem.
Én azt gondolom, hogy igen. Ebben nem elhanyagolható a Fidesz miniszterelnök jelöltjének, Orbán Viktornak a személyes elkötelezettsége a sport iránt, mert ez ugyanis mintát ad, úgy látom, a politikai szférában. Másrészt ténylegesen ismerve azokat az embereket, akiket a Fidesz környéken a politikát csinálják, személyükben is elkötelezettek a sportot. Nem csak egy elvi politikai kérdést látnak benne, azt is, hanem személyükben ők maguk sportolnak, sportszervezetekhez kötődnek, látják ezt a problémát, és fontos értéknek tekintik. Én azt gondolom, hogy ebből van esély, hogy a sportszféra profitáljon. Még egyszer mondom, az egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen típusú munkamegosztást fog a Fidesz ezzel kapcsolatban felmutatni, hogy hogy gondolja az állami, közösségi finanszírozás és a magánfinanszírozás közti megosztást.
De ezt olyan sokféleképpen lehet gondolni? Nincsenek előttünk jól működő modellek más közeli távoli országokból, amiket csak le kéne másolni. Ha nekik jól megy, akkor nekünk is talán menni fog?
Sajnos nem nagyon. Tehát inkább azt mondom, hogy Európában nagyon széles a sporttal való foglalkozás. Tehát önmagában jellemző az, hogy a sport nem önálló ága az Európa Unió szervezetének sem. Vannak irányelvei, vannak gyakorlatilag egyre inkább nyomul a sportlobby, hogy legyen valami fajta önálló érdekképviselete. Én tagja vagyok az Európa Unió Sport és Gazdasági Bizottságának, ami gyakorlatilag az egyetlen ilyen, ami a sporttal valamilyen típusú szakelőkészítettséget foglalkozik, és azt tapasztalatom, amit a kollégákkal való találkozások során, hogy magának a sport fogalmának az értékelés vagy értelmezésében is egészen szélsőséges álláspontok vannak Európában, például az angol szászos statisztikai rendszer, a kutyasétáltatást, vagy a munkába biciklizést sportnak tekint és regisztrálja is sporttevékenységnek, mint Magyarországon sokszerű csak a heti kétszer vagy háromszor való aktív 40 vagy 30 vagy 45 perces sportolást tekintjük tényleges sporttevékenységnek. Ez óriási különbség.
Ha már megtudtam, hogy ennek a bizottságnak tagja, akkor az uniónak van valami elképzelése azzal kapcsolatban, hogy milyen sportot kéne csinálnia az Európai Unió polgárának? Hát elvileg egyenrangúak vagyunk.
Ugye az alapvető álláspont az, hogy minél többen sportoljanak. Az Európa Unió bizonyos megfontolásokból igyekszik felhívni arra a figyelmet, hogy a sportoláson belül nagyon fontosak azok a közösségi értékek, mint az egyesülethez való tartozás, vagy a nevelés elve, vagy pedig valóban az esélyegyenlőség, nem csak a rasszizmus, hanem a fogyatékkal érő emberek számára is megteremtető sportlehetőség, ő elsősorban erre koncentrál. Az Európa Unió Amerikával ellentétben nagyon gyanúsnak tekinti, és sok fenntartással van a professzionális sport iránt. Hát a FIFA és az UEFA küzd is rendesen az Európa Unióval, és érdekes módon sokkal keményebben és sokkal szigorúbban tekintik ezt az ágazatot Európában, mint egyébként az Amerikai Egyesült Államokban. A minőségi sporttal kapcsolatban pedig nagyjából ugyanazok a dilemmák élnek, mint Magyarországon. Én azt látom, hogy az államok egy jelentős része inkább ilyen feltételrendszert próbál adni, tehát edzőtáborokat nyújt, sportorvosi hátteret, és valamilyen minimális ösztöndíjat, de alapvetően nem támogat, nem megélhetésnek tekinti a minőségi sportolás sem.
Hol vannak a sztárok? Mert ha megpróbálom elképzelni, mint laikus a sport üzleti modelljét, és a sportüzletet jónak tekintem, ha már egyszer el kell dönteni, hogy mennyit finanszíroz belőle közpénzből az állam, és mennyit finanszíroz belőle az üzlet, akkor ahhoz kell népszerű sportág, kellenek sztárok, akikbe érdemes befektetni, feltételezve azt, hogy én meg fogom őket nézni a tévébe, a mobiltelefonomon, az interneten, meg a még nem is létező üzletközvetítő platformokon. Hol vannak a magyar sztárok?
Hát ugye azért az alapvetően mégis csak attól függ, hogy hol vannak azok a... Azért népszerű sportágoknak kellenek lenniük. Tehát a fafarogó is fel lehet építeni mindenkit. De azért az nem véletlen, hogy mondjuk az igazi médiasztár sportoló, mondjuk Kovács István, Kovács Kokó István, aki először mutatta meg, hogy mi is az a média sportsztár Magyarországon a modern értelemben, az ökölvívó volt. Nem tudom, hogy a hallgatók pontosan meg tudják-e mondani, hogy milyen típusú bajnok, világbajnoki öveket nyert és milyen súlycsoportban, de azt tudjuk, hogy ökölvívó, meccseket vívott, láttuk bevonulni, tehát emlékképeink vannak róla. Ez az egyik. A másik, hogy tényleg olyan típusú piac kéne hozzá, ami Magyarországon sajnos kevés. Tehát azért nyilván a média is üzleti alapon működtetve tudja jól azt, hogy méretgazdasági korlátokkal mindannyian küzdködünk.
Kevés a vásárló?
Kevés a potenciális vásárló. Hát Magyarország egy nagy Los Angeles. Uh-huh. Tehát és ha arra gondol, hogy a világ legsikeresebb gazdasági ágazata, mondjuk az amerikai futball, az NFL, mondjuk nagyjából 32 csapattal küzd, nálunk pedig nagyjából ennyi professzionális labdarúgó futballcsapat, európai futballcsapat van, érzi az ellentmondást, hogy egy 300 milliós piac visel el egy 32 csapatos professzionális csapatot, nálunk pedig egy 10 milliós piac próbál eltartani egy durván mondjuk egy 16-20 professzionális labdarúgó csapatot, nem megy.
Jó, de a méretgazdaságosság az egy szikár korlátnak látszik, azt igen, nem lehet csak úgy át
azt nem
ideologizálni, meg azt nem ezzel áttörni, akkor Magyarországon sose lesz.
Ez hát az sportgazdasági törvényszerűség, hogy a nagyobb piacon működő sportszervezeteknek mindig nagyobb esélyük van a nagyobb profit termelésre, és mindig több győzelmet fognak aratni, mint a kisebb piacon működő csapatok. Tehát nem fogunk tudni mit kezdeni. Egész pontosan még ez sem igaz, hiszen vannak olyan kezdeményezések, amelyek ezt a piacot megpróbálják tágítani. Például a jégkorongban ugye az Alba Volán egy tágasabb piacon próbál működni. Sajnos ezt a labdarúgásban, ami mégiscsak Magyarország és Európa első számú sportja, határozottan tiltja a FIFA és az UEFA, nem enged regionális bajnokságokat, csak nemzeti bajnokságokat, amivel egyébként jelentősen gátolja. De hogy visszatérjek az eredeti kérdésére, azért azt gondolom, hogy a Talmácsi Gábor sikere az egy fontos történet volt a 2000-es évek végén, tehát nagyon fontos, hogy neki jó évi legyen a professzionális sport szempontjából, hiszen megmutatható, hogy Talmácsi egy húzó sztárnév volt a magyar sportgazdaságban, vagy amikor volt teniszezőnk Szávai Ági jó helyen állt, az is így meglátszott a magyar sporton. Tehát golfozó kéne, labdarúgó kéne, világsztár, automotor versenyző, teniszező, nagyjából ezek a sportágak.
Jó, de most nagyjából a legdrágább sportokat mondta, amiket mi, mint laikusok, drága sportokként tartunk. Nyilván a golfot, a teniszt, az automotor sportokat, meg pláne oda valakit betenni, bemenedzselni, befejleszteni, az érdetlen pénz. Nincs más út?
Hát nézd, ez pénzről szólt, a sportüzletről kérdezett. A sportüzlet az ugyanúgy pénzről szól, mint bármilyen más üzletág. Mondjuk azért hozzáteszem, hogy a labdarúgás a proletáriátus sportja, tehát a szegények sportja, abból azt gondolom, hogy mindenkinek esélye van tehetséggel, szorgalommal sokra vinni a dolgot. Tehát azért nem lehetetlen. Igen, és a másik sorban pedig azt lehet mondani, hogy végül is a motorsportból is sikerült felépíteni egy magyar versenyzőt is, tehát ez sem lehetetlen, de ha az a kérdés, hogy erős hátrányból indulunk-e és korlátozottak a lehetőségeink, én azt gondolom, hogy igen.
Jó, akkor innen folytatjuk a hírek után. Dénes Ferenc sportközgazdász az Aréna vendége.